Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 227. énekünk első 3 versét, így kezdődik: Siess keresztjén lelki jót hallani. Keresztjén lelki jót hallani, régi törvényből harcolni, tanulni, az igaz hit mellett mind kell bajt vívni, Krisztusban bízni, mert nem hiába ezt az ótörvénybe proféták írták Biblia könyvébe. Szép tanulság ez most az új törvénybe, mi elejénkbe. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Fehérvári Béla Attila, 81 éves, Horváth Ferencné Szász Margit, 74 éves, valamint Fekete Gerzsonné Kovács Erzsébet, 75 évesen elhunyt testvérünktől. Szeretteik számára, ahogyan a búcsúzás alkalmával úgy most is, innen is kívánjuk Isten szent lelke vigasztalását. A mai napon a presbiter és főgondnok választás van gyülekezetünkben, egységesen egyházunkban 6 éves ciklusok vannak, és egységesen ez év végével jár le a mostani 6 éves ciklus, és újabb 6 évre választunk tisztségviselőket. Az Isten tisztelet végeztével kérem, hogy mindazok, akik a választói névjegyzékben szerepelnek, maradjanak itt a választói közgyűlésre, ami röviden tartjuk meg, és ahol leadhatják szavazataikat. Itt kell majd szavazni, illetve átvenni a szavazólapokat. Szeretett vendégséget is tartunk az Isten tisztelet után, úgyhogy aki nem szavazó, vagy a már végzett a szavazással, azt kérjük, hogy a gyülekezeti terembe fáradjon, és ott várja majd a szavazás eredményét, kihirdetését, sütemények, tea mellett beszélgetésben legyünk együtt. Előre hirdetem, hogy a reformációi alkalmainkat hagyományos rendben tartjuk a 4 kerületi protestáns templomban, 28-ától szombat estétől, 31-e kedd estéig lesz a 4 alkalom, este 6 órakor kezdődik. A gyülekezeti híradóban, annak legújabb számát megkapták a testvérek a liturgiás labban, abban részletesen is ott van a vége felé a táblázat, hogy mikor, hol lesz és ki szolgál. Most folytassuk az Isten tiszteletet, énekeljük a 832. énekünket, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele, második fejezetéből olvasom az 5-től a 11-ig terjedő verseket. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát. Engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem meg is értsük, befogadjuk, gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, Istenünk, életünk ajándékáért, a csodálatos környezetért, amelyet otthonul adtál nekünk, de áldunk téged azért, a lelkületért, amellyel fogadsz minket, amellyel bánsz velünk. Köszönjük, hogy a Jézus Krisztusban megismert lelkület, a te lelkületed, a te szíved gondolata. Köszönjük, hogy te úgy szeretsz minket, hogy mindent odaadsz azért, hogy mi meggyógyuljunk, megváltozzunk, megteljünk a te békességeddel, örömöddel. Köszönjük, hogy a vasárnap alkalom arra, hogy ezzel a te lelkületeddel megteljünk, hogy a szívünk meggyógyuljon, hogy a gondjaink kisimuljanak, hogy megértsük, hogy ki vagy te nekünk, hogyan váltottad meg fiadban, Jézusban ezt a világot, és hogyan akarsz szent lelkeddel ott lenni a hétköznapjainkban. Kérünk téged, ez az Isten tisztelet is mindnyájunknak, a gyászoló testvéreinknek is, a munka küzdelméből jövőknek is, a választásért aggódóknak is. Hadd legyen alkalom arra, hogy veled találkozzunk az igében, s rólad halljunk. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 770. énekünk éneklésével, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét, Márk evangéliumának 12. részéből a 41-es verstől a 44-es versig a következőképpen. Majd leült Jézus a templomi perselyjel szemben, és figyelte, hogy a sokaság miként tesz pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott abba. Egy szegény özvegyasszony is odajött, és 2 fillért, azaz 1/4 pénzt dobott bele. Akkor előszólította tanítványait, és azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet adott mindenki másnál, mert azok minnyájan a fölösségükből adtak, ez pedig az ő szegénységéből beledobta mindazt, amilyet csak volt, az egész vagyonát. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, amikor azt mondom, hogy példakép, akkor gondolkozzunk el azon, hogy kinek milyen személy jut eszébe. Általában milyen egy példakép, ugye példamutató valamiben, felnézünk rá, szeretnénk követni a példáját, de ha keresztény példaképről van szó, akkor az már egy szinten nagyobb, mondhatjuk úgy is, mert többet tud nekünk adni, nekünk Jézus követőinek, egy ilyen példa is áll előttünk. Valószínűleg sok mindenki eszünkbe juthatott, nekem is eszembe jut az a lelkész például, aki keresztelt engem, vagy egy másik lelkész, aki tanított engem, de előttem vannak ugyanúgy keresztény példának a szüleim is. Tehát rengeteg ilyen példakép lehet előttünk az életben, Krisztus követésében, és egy ilyen jó példaképről olvashatunk ebben az ige szakaszban is, az új szövetségi ige szakaszban, a rövidebbik ige szakaszban. Azt olvassuk, hogy Jézus a tanítványaival a jeruzsálemi templomnak az egyik udvarára ment és letelepedtek. Hogy csak tudjuk, hogy hogyan néz ki ez a jeruzsálemi templom. Különböző udvarokon keresztül kellett átmenni ahhoz, hogy egyáltalán be lehessen menni a templomba, annak az embernek, aki szeretett volna bent imádkozni. És a templomhoz legközelebbi udvart úgy hívták, hogy az asszonyok udvara. Ezen az udvaron volt elhelyezve 13 persely, 13 különböző célra. Ugye más gyülekezetekben, például a miklósi gyülekezetben van olyan, hogy szegények perselye, lepramissziónak persely, tehát hogy ott mondjuk kétféle ilyen célra van. Na itt 13 féle célra volt kihelyezve egy-egy persely. Na és erre az udvarra telepedett le Jézus, és azt olvassuk az igében a következőképpen, hogy figyelte, hogy a sokaság miként teszt pénzt a persejbe. Fontos megfigyelni, hogy nem azt nézte, hogy mennyit, hanem hogy miként. Mert az, hogy hogyan adunk bármit Istennek, nem csak kifejezetten most itt a pénzre kell gondolni, hogy hogyan adunk bármit Istennek, az rólunk árul el dolgokat. A mi lelkünkről, a mi keresztény hozzáállásunkról, hogy hogyan, mennyit vagyunk képesek oda szánni Istennek, odaadni a mi életünkből. Az egész, mondhatni, hogy az egész benső világunk feltárul Jézus előtt, hogyha ő így szemlél bennünket, mint ahogy akkor annak idején is tette. És még egy különleges kijelentést is olvashatunk Jézustól. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet adott mindenki másnál. Tehát az ige szakaszban szereplő jó példakép előttünk, ez a szegény egyszerű özvegyasszony. És jogosan tették fel a kérdést magukban a tanítványok, hogy ahogy ezt hallották Jézustól, hogy hát hogyan adhatott többet, és valószínűleg mi is feltehetjük a kérdést, hogy hogyan adhatott többet valaki, aki kevesebbet adott, mint bárki más. Mai istentiszteletünkön ezt fogjuk közelebbről megvizsgálni. Először is az özvegyasszony valószínűleg azért adott többet bárki másnál, ezzel az egyszerű kis adományával, mert ő nem csak jótékonyságból tette ezt, hanem azért, mert hálás volt Istennek. Hálás volt valamiért. Hogy miért, azt nem tudhatjuk, hiszen annyit tudunk az akkori korban élő özvegyasszonyokról, hogy nagyon szomorú sorsuk volt. Majdnem egyenlő volt a sorsuk egy hajléktalanéval. Rá voltak bízva más segítségére, hiszen nem volt férfi a háznál, aki eltartsa őket, aki segítsen nekik. Rá voltak szorulva a népre, és azért voltak ugye különböző rendeletek, hogy a gabonának valamennyi részét ott kellett hagyni a mezőn, hogy ők például felszedhessék, hogy legyen nekik élelem. Mégis talált az életében valamit, amiért hálát adhatott, hiszen máskülönben nem adta volna be azt az egész életét jelképező összeget, ami neki a legnagyobb volt. Tehát ő nem csupán a jó cél érdekében dobta be ezt az áldozatot, hanem hála áldozatként. Hála áldozatot mutatott be Istennek. És nem azért tette, hogy valami önös célja volt rá, nem azért tette, amiért nagyon sokan tesznek dolgokat a mai világban is, hogy mások lássák, hogy hanyat tessenek tőle, hogy milyen jó az az ember. A internetre is, ha felmegyünk Facebookon, rengeteg olyan képet láttam, hogy valaki adakozik egy szegény embernek, és közben ezt videóra veszi, hogy ő adja oda. Hát nagyon őszinte lehet ez a jó tett, igen. De ez az özvegy asszony nem így tette. Ez az özvegy asszony az őszinte háláját akarta ezzel kifejezni, hogy beledobta ezt a pénzt. És ilyet csak azt tud csinálni, aki már találkozott Istennel az életében. Azt tud ilyen őszintén adni valamit az életéből, de őszintén, aki már átélte azt, hogy Jézus Krisztus igen, megszabadította minden bűnétől, minden bűnért járó büntetéstől. Megszabadította a haláltól, a kárhozattól, és ezért hálából oda tudja az életének egy részét, ha nem az egészet áldozni Istennek. Ezt tanuljuk meg először is ettől az özvegyasszonytól, hogy önként és önzetlenül adta oda azt, amilyen volt Istennek a dicsőségére, az iránta érzett hálából. Ez volt az egész cselekedetének az oka. Még miért több? Miért több ez a kis összeg, amit ő dobott be? Miért több, mint a sok gazdagnak a sok feleslege, ahogyan Jézus mondta? Pontosan ezért, amit olvastunk az igében. Azért több, mert a többiek a feleslegükből adtak oda. Ő viszont az egész vagyonát odaadta, ugye Jézus Krisztus is így mondta. Mit kell ez alatt értenünk? Mi ez, hogy a feleslegükből adtak oda? Nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, hiszen azt már az elején megbeszéltük, hogy nem csak a pénzről van szó. Nagyon sokszor mi is úgy osszuk be egy héten az időnket, az életünket, az eseményeket, ha megnézzük a naptárunkat, hogy a felesleges rész az hát, ha odafér, hogy Istennel legyünk egy kicsit kettesben. Hát, ha belefér reggelbe egy 20 perc imádság, vagy hát, ha elalvás előtt, amíg el nem alszok, akkor belefér az, hogy Istennek elmondjam, ami bánt, vagy amiért hálát adok. Vagy ha nézzük a vasárnapokat, ugye, ha mindent beleveszünk, nagyjából 2 óra egy istentisztelet, milyen sokszor van az, hogy ezt sem tudjuk odaáldozni Isten dicsőségére. Pedig ez az egész hétből ugye mindössze csak 2 óra. Mi mennyit adunk, mennyit áldozunk oda az időnkből Isten számára. Azért, hogy vele legyünk, azért, hogy az ő dicsőségére éljünk, illetve az életünk melyik részét áldozzuk oda neki, vagy adjuk oda neki. Ebben is szoktuk a fölösleget odaadni, hogy akkor az emberi kapcsolatokra nézve mondjuk megpróbáljuk őt követni, azt a részét átadjuk az ő kezébe, de ha már a bűneinkről van szó, akkor ott mondjuk találunk kis kapukat, meg tudjuk magyarázni, hogy mit miért tettünk, na majd legközelebb ez nem fog előfordulni, és újra beleesünk ugyanabba a hibába. Tehát számít az, hogy a fölöslegünkből adunk-e oda valamit Istennek, vagy mindent oda szeretnénk neki adni, mert igenis nagy a különbség. Megoldjuk-e azt, hogy vele legyünk? Megoldjuk-e azt, hogy vele töltsünk időt egy héten, hogy róla tanuljunk, vagy egyáltalán akarjuk, meg akarjuk oldani? Ezek nagyon fontos kérdések, kedves testvéreim. Gondolkozzál, kedves testvérem, most azon, hogy mennyit és milyen részét az életednek szoktad odaáldozni Istennek, odaadni az ő kezébe, mennyi időt szeretnél vele tölteni, és mennyire számít neked ez a kapcsolat, a vele való kapcsolat, mennyire fontos neked. Továbbra is kérdezem a kérdést, miért jelent többet az özvegy asszonynak a bedobott kis összege? Azért, mert az ő szabad döntéséről árulkodik. A szabad döntéséről, hiszen ő Istenben bízott egyedül. Istenben bízott az egész életében. Nem a pénzben, nem abba az összegbe, ami az életben maradását jelentette, ugye ezt le is írja az ige szakaszunk is. 2 fillért, azaz egy negyed pénzt dobott bele, ugye így olvassuk. Ez számára rengeteget jelentett volna. De ő nem ehhez ragaszkodott. Ő Istenben bízott, és tudta, hogy ha azt odaadja a templom számára, Isten dicsőségére, hálából, akkor Isten is a gondját fogja viselni valamilyen képpen. A pénznek valóban megkötöző ereje van, szabad döntéstől megkötöző ereje, és mondhatni szó szerint, hogy a pénzért a lelkünket is oda lehet adni, és van egy mese, ami pontosan erről szól, van egy mesemondó, akit Haufnak hívnak, és ő írt egy olyan mesét, aminek az a címe, hogy Kőszív, és pontosan erről szól, vagyis ennek az ellentétjéről, amikor nem Istenbe bízik valaki, hanem a pénzben. Nagyon röviden, tömören arról szól ez a történet, hogy van egy ember, van felesége, családja, szegények, borzalmas a körülmények között élnek, és szeretne segíteni a férj a családjának. És elmegy az erdőbe, és ott van valami lény, aki egy alkut köt vele, és azt mondja neki, hogy ha odaadja neki a szívét, akkor sose lesz üres a zsebe, tehát mindig lesz benne pénz. És ugye ez meg is történik, ez az alku, a szíve helyett egy kő lesz, egy kődarab, és ugyan megvan a pénz, abba bízott, hogy ez majd megoldja a helyzetüket, a boldogságot, mivel a szíve helyett kő van, ezért kegyetlenül bánik azokkal, akiket eddig szeretett, akit említettem, a feleségét, családját, és még lehetne sorolni. Tehát ez a történet arról szól, hogy milyen rossz, amikor valaki ilyen rabságba szenved, és nem Istenbe bízik, nem az ő megtartó kegyelmébe helyezi az életét. Ilyen lett volna az igében szereplő özvegy asszony is, hogyha ezt ebből a pénzből is csak valamennyit tett volna bele abba a persejbe. De ő nem félt odaadni, egyedül Istenben bizakodott. És utoljára kérdezem, vajon miért adhatott többet? Azért, mert az ő adománya, az, hogy mindent odaadott, az itt bizony Jézus Krisztusunknak az áldozatára mutatott előre. Nem véletlenül ezzel kezdi meg Márk evangélista azt, hogy leírja Jézus Krisztusnak a szenvedés történetét. Hiszen Jézus is azért hozta fel a tanítványoknak példának, hogy látjátok, ez az özvegy asszony mindent odaadott, és én pontosan erre készülök. Erről olvashattunk a másik ige szakaszban. Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez vált hasonlóvá. Engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus Krisztus pontosan ezt tette, mint ő, az özvegyasszony. Nem a feleslegéből adott. Odaadta mindenét értünk, vagy ha Isten szemszögéből nézzük, Jézus Krisztusban odaadta mindenét értünk, ami megváltásunkért, ami örök életünkért. Kérdés az, visszatérve a többi pontra, hogy mi hálából mit teszünk ezért? Hogy már megtapasztaltuk ezt személyesen, hiszen csak akkor tudunk igazából, hálából ilyen önzetlenül cselekedni. Tudunk-e mi is másoknak örömmel, önzetlenül adni? Vagy tudunk-e Istennek az ő dicsőségére adni bármit az életünkből? Gondolkozzunk el, testvéreim, mennyi időt szánunk oda az Istennel való kapcsolatunkra, mennyit és milyen részeit áldozzuk oda a mi életünkből neki. Tegyük azt, ahogyan az egyik énekünk is mondja. Vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem, hogy kedves légyek néked. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre felelve énekeljük a 627-es számú énekünket. 627-es számú énekünket, mert így kezdődik: a mennyben fenn a trónusnál.
Mennyben fenn a trónusnál, a Krisztus értem közben jár, nagy főpap égi kezesem, örökre biztos védelmem. Markába véste nevemet, szívemet, elnémul minden vádoló. Mikor a sátán megkísért, és vádol megbánt bűnökért, Jézusra nézek, áldom őt, a bűneimből megmentőt. Ő halt meg minden vétkemért, a bűntelen a bűnösért, Isten a bíró fölmentett, Krisztusra nézve engedett, Krisztusra nézve engedett. Íme a bárány, ő van ott, feltámadt és üdvöt hozott. Ő mondta, megváltód vagyok, nem vonja vissza, mit adott. A bárány vére volt az ár, ön alatt többé nincs halál. Krisztusban üdvön készen vár, ott fenn az Isten trónjánál. Ott fenn az Isten trónjánál.
Kedves testvéreim, gyertek fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy Te az egész valónkat szeretnéd magadénak tudni. Szeretnéd azt, hogy az életünk minden részét a Te kezedbe helyezzük, és ne válogassunk, ne szemezgessünk belőle, hanem mindent úgy akarjunk csinálni, ahogyan neked tetszik, és add meg, hogy ez a gondolat legyen bennünk, akkor is, amikor éppen ezeket a kiskapukat keresnénk az életünkben. Kérünk téged, Urunk, hogy add, hogy mi is hálából tudjunk önzetlenül a Te hála áldozatodból tenni valamit másokért, vagy érted. Add, hogy valamit, vagy az egész életünket Te kezedbe tudjuk tenni, neked akarjuk adni. És köszönjük, hogy Te így tettél, hogy Jézus Krisztusban mindent odaadtál értünk, és így megváltottál bennünket az örök halálból, a kárhozatból. Kérünk téged, Urunk, áld meg a gyülekezetünket, áld meg a gyülekezetünkben levő betegeinket is, hiszen olyan sokakról tudunk. Továbbra is imádkozunk azért a testvérünkért, akinek a pajzsmirigyével vannak bajok, gondok. Továbbra is imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik összetörték magukat és abból lábadoznak, vagy kórházban, vagy az otthonaikban. Te áld meg azoknak is az egészségét, akik idősebbek, hűséges testvéreinknek, akik mindig jönnek a templomba, adj továbbra is erőt és kitartást. Te áld meg a gyászoló testvéreket is, hogyha itt vannak köztünk, és Te adj számukra is a Szent Lelked által vigasztalást. És kérünk, Urunk, hogy áld meg a világon túló rossz dolgokat is, Te vess véget a háborúknak, a rossz helyzeteknek, Te adj oda is békességet, ahol most nagyon nincsen. És kérünk téged, Urunk, hogy állj meg minden egyes rosszul látó vagy vak embert is, hiszen mai vasárnapon rájuk gondolunk, értük, imádkozunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg minket, akihez most egy csendes percben elé visszük a mi imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. És most mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is imádságba foglalva énekeljük el a himnuszt.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellensége. Ma sorsa, kit régen tép, ahhoz rávi esztendőt, elülhőtte már enni a múltat, s jövendőt.
Kedves testvéreim, fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és adjon neked békességet. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és kárpátaljai testvéreinkre gondolva, énekeljük el a 799-es számú énekünk első, negyedik és ötödik versét. 799-es számú énekünk így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem.
Oh.
záróénekünk előtt elmondom, hogy most kivételesen nem megyünk ki kezet fogni a gyülekezettel, hiszen át fogunk alakulni választói gyülekezeti közgyűlésé. Azok, akik nincsenek a választói névjegyzékünkben, természetesen szabadon hazamehetnek. Azokat viszont, akik feliratkoztak, azokat kérjük, hogy maradjanak itt még egy rövid időre, amíg a szavazást, választást lebonyolítjuk. Záró énekünk a 741. Ki Istenének átad minden, bizalmát csak beléveti. Kérem szépen a választási bizottságot, hogy egy számot nekem mondjanak, hogy hányan iratkoztak föl náluk. 54, köszönöm, köszönöm.
Istenének átad minden, bizalmat csak beléveti. Osztjud, aki éppen őrzi hitlen, ínség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fövényre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhaj sok jaj szó mit ér, a sebeink még jobban fájnak, minden nap kínunk visszatér.